szívünk veled ébredni, a mennyország kapujában.
19 óra. Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika, az Európa Rádió hírösszefoglalója.
Köszöntöm hallgatóinkat, az Európa Rádió hírösszefoglalóját a szerkesztőtől Lénárt Vandától hallják. Szerdán lépett államfői hivatalába Baka András, az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg köztársasági elnöknek Baka Andrást, a legfelsőbb bíróság volt elnökét, akit a kormánypárti Tisza frakció jelölt. Baka Andrást a titkos szavazáson 140 igen és 6 nem voksal választották meg a képviselők, a Fidesz és a KDNP nem vett részt a szavazáson. A megválasztást rögzítő országgyűlési határozat szerint az új államfő augusztus 19-én lépett hivatalba, és az alaptörvény 17. módosításának értelmében megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. A parlament azért választott új köztársasági elnököt, mert az alaptörvény 17. módosításával Sólyog Tamás államfői mandátuma július 20-án 0 órakor megszűnt. Jogköreit az alaptörvény rendelkezései szerint ideiglenesen Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke vette át. Több mint 30 törvény, 2 alaptörvény módosítás és számos Magyarország megújítását szolgáló döntés az új Tisza többségű országgyűlés első 100 napjának mérlege, ezt közölte a kormánypárti képviselőcsoport. Felidézték, hogy egyik legfontosabb vállalásuk a Magyarországnak járó uniós források visszaszerzése volt. A több ezer milliárd forintnyi Európai Uniós pénz hazahozatalának érdekében az országgyűlés átfogó korrupció ellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadott el. A frakció döntéseinek köszönhetően szigorodott a vagyonnyilatkozati rendszer, átláthatóbbá vált a magántőke alapok és a közbeszerzések működése, nőtt a közérdekű adatok nyilvánossága és megerősödött az integritás hatóság hatásköre, írja közlemény. Mint írja, az országgyűlés bevezette a rászorultsági alapon járó 100 ezer forintos iskola kezdési támogatást, és 0%-ra csökkentette a vényköteles gyógyszerek áfáját. A diákok újra tanulhatnak külföldön az Erasmus és a Horizont programok keretében, valamint döntés született a közösségi közlekedés átfogó intézményi és működési reformjáról is, közölte a kormánypárti képviselőcsoport. Csütörtöktől ismét másodfokú hőségriasztás lép életbe, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ és a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság közös közleményben. Az országos tisztifőorvos a Hungaromet ZRT előrejelzése alapján rendelte el a másodfokú hőségriasztást az ország egész területére augusztus 20-án csütörtökön, 0 órától vasárnap éjfélig. A felmelegedés különösen megterheli a szervezetet, ezért fontos, hogy mindenki fokozottan ügyeljen a saját és hozzátartozói egészségére, hívták fel a figyelmet. Az előrejelzés szerint a következő napokban ismét tartósan 30 fok feletti hőmérséklet várható. A nagy melegben a szervezet fokozottan veszít folyadékot és ásványi anyagokat, ezért kiemelten fontos a rendszeres és megfelelő mennyiségű folyadékpótlás, különösen akkor, ha hosszabb időt tölt valaki a szabadban, illetve szabadtéri rendezvényeken. Ehhez kapcsolódóan azt írták, az augusztus 20-ai ünnepi rendezvényeken és egyéb szabadtéri programokon résztvevőknek különösen fontos a megfelelő felkészülés, az elegendő mennyiségű folyadék mellett fényvédő készítmény használatát, illetve fejfedő és UV-védelemmel ellátott napszemüveg viselését ajánlják. A Magyar Egészségügy és az Egészségügyi Világszervezet együttműködésének további erősítéséről folytatott kétoldalú egyeztetést Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter a WHO Magyarországi Országirodájának vezetőjével közölte a miniszter a Facebook oldalán. A célunk egy gyakorlati kézzel fogható eredményeket hozó szakmai együttműködés, amely egyszerre épít a WHO nemzetközi tapasztalataira és szolgálja a magyar egészségpolitika prioritásait, tette hozzá a tárca vezető. Hegedű Zsolt tájékoztatása szerint az egészségügyi minisztériumban tartott egyeztetésen kiemelten foglalkoztak az alapellátás és a prevenció megerősítésével, a népegészségügyi programok fejlesztésével, a digitális egészségügyi és mesterséges intelligencia alapú megoldások alkalmazásával, valamint olyan nemzetközi jó gyakorlatok azonosításával, amelyek Magyarországon is kipróbálhatók pilot programként. Emellett áttekintették a WHO és Magyarország 2026-2027-es két éves együttműködési megállapodásának megújítását is. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal laboratóriuma megerősítette az afrikai sertéspest is megjelenését egy Baranya vármegyei állományban, közölte a Nébih. Kölkeden egy 27 sertést tartó gazdaságban az állatok étványtalansága és elhullása utalt a betegség megjelenésére. A mintavételt követően Nemes Imre országos főállatorvos elrendelte a gazdaság lezárását és a szükséges járványügyi intézkedések végrehajtását, az állomány felszámolása megkezdődött. A térség vaddisznó állománya jelentős mértékben fertőzött, ezért a sertéstartóknak kiemelt figyelmet kell fordítaniuk a járványvédelmi előírások szigorú következetes betartására, írja a közlemény. Az afrikai sertéspest is emberre nem veszélyes, de komoly gazdasági károkat okozhat. Az üzletekben kapható magyar sertés, hús és húskészítmények biztonságosak, azokat a hatósági állatorvos ellenőrzi, olvasható a közleményben. A tudnivalókról bővebben a portal.nebih.gov.hu/afrikai sertéspest is címen lehet olvasni. Elkezdődött a Debreceni Virágkarneváli hét idei programsorozata. Augusztus 23-áig több mint 300 eseménnyel készültek a szervezők. A rendezvények között a csúcspont mindenképpen az augusztus 20-ai nemzeti ünnep a Virágkarnevál hagyományos menete lesz. 12 virágkocsi kompozíciót, valamint 24 helyi és nemzetközi tánccsoportot láthat a közönség. Részletek Bíró Polgár Mariantól, a Phoenix rendezvény szervező programigazgatójától.
A karneváli menet a korábbi évekhez hasonlóan a Petőfi tértől fog indulni 7 óra 30-kor. Két új lelátóval tudtuk gazdagítani a felvonulási útvonalat. 9 lelátó előtt fog most elgördülni minden virágkocsi és táncolni minden tánccsoport. 12 virágkocsink lesz az idei évben, és 24 csapat. Fele külföldi, fele hazai. Szerintem az itthoniakra mindig kíváncsiak. Külföldi csoportok közül pedig elmaradhatatlanok az olasz zászló forgató. Most már azt mondhatom, hogy elmaradhatatlan a Stelzenárt is Németországból, ők nagy közönségkedvencek, és immáron harmadik éve hívjuk vissza a Batalát is, hiszen őket sem tudja elengedni a debreceni közönség. Rajtuk kívül érkeznek Mexikóból, Szerbiából, Franciaországból, Koreából, úgyhogy szerintem érdemes lesz belekukkantani a menetbe. Aztán, amikor lemegy a karneváli felvonulás délután a stadionnál, az északi rendezvénytéren, egy órától fél hétig lehet megtekinteni a virágkocsik és az oldtimer kiállítást. És a virágkocsi kiállítást követően indul újra az éjszakai felvonulás. Nagyon sok a kedvence, és mivel a táncosaink nagyon szerették volna, ezért egészen a Füredi útig fog menni az éjszakai felvonulás menete. 5 lelátó előtt fognak táncolni éjszaka is, úgyhogy jóval többen tudják majd megnézni az éjszakai felvonulást is, amit majd egy koncert fog zárni.
A karneváli héten a református nagy templom mögötti emlékkertben több intézmény és szervezet is bemutatkozhat. Az önkormányzat, a Debreceni Karitatív Testület és a Debrecen nagy templomi református egyházközség Mesél az emlékkert, a varázslatos összefogásról címmel rendezett egy összevont szabadtéri kiállítást. Itt a testület tagjain túl a gyülekezet fenntartásában működő Immanuel otthon és iskola, valamint meghívott vendégként Gáva Vencsellő nagyközség különleges installációi kaptak helyet. Az augusztus 24-éig látható rendhagyó tárlatról Bódor Editet, a Debreceni Karitatív Testület elnökét hallják.
A keret címe az, hogy Mesél az emlékkert. Mesék, történetek, élettörténetek, gondolatok fogalmazódtak meg itt a fák alatt. A kiállításunk három részből áll. Ez egy olyan csodás összefogásnak a megjelenése, ahol nem csak Debrecen és nem csak a Debreceni Karitatív Testület tagszervezetei mutatkoznak be, hiszen ez már egy hagyomány az advent időszaktól kezdve, hogy mindig valamivel meglepjük a debrecenieket, karácsonykor karácsonyfákkal, szeretett vendégséggel díszítése, hanem most hozzánk érkezett Gáva Vencselő nagyközségnek is a baráti csapata, és ők is hozzátették mindazt a csodát ajándékot, amit ők a saját kertjükben létrehoztak. Úgyhogy voltak a Gáva Vencselői barátaink, és hát egy csodálatos Immanuel-es kiállítással is készültünk az Immanuel otthon és iskola anyagával, és utána a karitatív testületnek a kis fáinál is elsétálva a karakter kávézóba egy különleges kiállítás vár ránk.
Tiszán innen és Tiszán túl. Régió Krónika. Az Európa Rádió hír összefoglalóját hallották. Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Áldás békesség, Vilcskó P. Ádám kútai lelkipásztor vagyok. Kedves testvérek, a mai igeszakaszunk a zsidókhoz írt levélből szól hozzánk, a 6. fejezet 18. és 19. verseiből. Így ez a két változhatatlan tény, amelyekben lehetetlen, hogy Isten hazudjon, erősen bátorít minket, akik oda menekültünk, hogy megragadjuk az előttünk levő reménységet. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya, amely behatol a kárpit mögé. Kedves testvérek, ha valaki járt már egy tó vagy tenger partján egy nyári vihar idején, láthatta, hogy milyen gyorsan megváltozik minden. Néhány perccel korábban még sima volt a víz, aztán egyszer csak feltámad a szél, hullámok csapnak fel, és a csónakok vadul himbálózni kezdenek. Ilyenkor, ilyen viharos időben nagy jelentősége lesz egyetlen dolognak, a horgonynak. A horgony nem szünteti meg a vihart, nem csillapítja le a hullámokat, nem változtatja csodás módon napsütésé az ivataros eget, viszont megakadályozza, hogy a hajó elsodródjon. A zsidókhoz írt levél azt mondja, ilyen a keresztény reménység. Ez a reménység lelkünknek biztos és erős horgonya. Érdekes, hogy a Biblia nem azt ígéri, ha hiszünk Istenben, nem lesznek viharok az életünkben. Hiszen mindannyian tudjuk, hogy ez nem így van. Betegség, gyász, csalódás, munkahelyi bizonytalanság, megromlott kapcsolatok. Ezeket a hívő emberek sem kerülik el. A különbség nem a vihar hiánya. A különbség a horgony megléte. A világban sokféle dologba próbáljuk rögzíteni az életünket. Van, aki a pénzben bízik, más az egészségében, van, aki a munkájában, vagy az emberi kapcsolataiban talál biztonságot. És természetes módon ezek mind fontos dolgok is, de egyik sem mozdíthatatlan. Egy váratlan betegség, egy gazdasági nehézség, vagy egy veszteség percek alatt megmutathatja, milyen törékenyek ezek a kapaszkodók. A keresztény reménység azonban nem valamiben, hanem Krisztusban van. Ezért mondja tovább az ige, hogy ez a horgony behatol a kárpit mögé, ahová elsőként bement értünk Jézus. Első hallásra talán távoli képnek tűnik. A jeruzsálemi templomban egy vastag függöny választotta el a szentek szentjét, Isten jelenlétének jelképes helyét. Oda évente csak egyszer mehetett be a főpap is. De amikor Jézus meghalt a kereszten, ez a kárpit ketté hasadt. Mit jelent ez számunkra? Azt, hogy a reménységünk ezen a földön nem ér véget. A horgonyunk nem csupán a tenger fenekébe kapaszkodik, hanem Istenhez. Krisztus már ott van az atyánál, és ezért a mi életünk végső biztonsága sem itt van, hanem ő nála. Milyen sokszor szeretnénk tudni, mit hoz a holnap. Jó lenne előre látni, hogy sikerül-e a műtét, megmarad-e a munkahelyünk, helyreáll-e egy kapcsolatunk, vagy egészséges lesz a gyermekünk. De Isten ritkán ad választ minden kérdésünkre. Valami sokkal többet ad, önmagát. És amikor önmagát adja, akkor olyat ad a kezünkbe, amiben biztosan horgonyozhatunk. Lehet, hogy ma este is éppen viharban van az életünk. Talán úgy érezzük, hogy sodornak az események, és nincs semmi, amit biztosnak lehetne nevezni. Ilyenkor nem az a kérdés, milyen nagyok a hullámok, hanem az, hogy hová van rögzítve a horgonyunk. Ha Krisztushoz, akkor lehet, hogy a hajó erősen imbolyog, de nem fog elsodródni végleg. Mert ő már odaért, ő már előttünk jár. És aki benne bízik, annak az élete végső soron biztos kézben van. Ma este ezért ne a hullámokat számoljuk, vizsgáljuk, hanem nézzünk arra, aki a horgonyt tartja. Amen. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, köszönjük, hogy Te vagy a mi biztos reménységünk. Köszönjük, hogy amikor körülöttünk minden bizonytalanná válik, Te akkor sem változol. Amikor félünk a jövőtől, segíts, hogy ne a hullámokra nézzünk, hanem rád. Erősíts meg a hitünket, hogy lelkünk horgonya szilárdan benned kapaszkodjon. Add, hogy ebből a reménységből tudjunk élni ma este, és életünk minden napján. Amen.
A fényes nap immár lenyugodott, a föld színe sötétbe maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodott. fogadalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen fillenem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra.
Petőfi Sándor, magyar vagyok. Magyar vagyok. Legszebb ország hazám az öt világrész nagy területén. Egy kis világ maga. Nincs annyi szám, ahány szépség gazdag kebelén. Van rajta bérc, amely tekintetet vét a Káspi-tenger habjain is túl. És rónasága, mintha a föld végét keresné, oly messze-messze nyúl. Magyar vagyok. Természetem komoly, mint hegedűink első hangjai. Ajkamra felfelröppen a mosoly, de nevetésem ritkán hallani. Ha az öröm legjobban festi képem, magas kedvemben sírva fakadok. De arcom víg a bánat idejében, mert nem akarom, hogy sajnáljatok. Magyar vagyok. Büszkén tekintek át a múltnak tengerén, ahol szemem egekbe nyúló kősziklákat lát, nagy tetteidet bajnok nemzetem. Európa színpadán mi is játszottunk, s miénk nem volt a legkisebb szerep. Úgy rettegi a föld kirántott kardunk, mint a villámot éjjel a gyerek. Magyar vagyok. Mi mostan a magyar? Holdicsőség halvány kísértete. Föl-föl tűnik, s elbúvik nagy hamar, ha vert az óra, odva mélyébe. Hogy hallgatunk? A második szomszédig alig, hogy küldjük életünk neszét. Saját testvérinkik reán készítik a gyász s gyalázat fekete mezét. Magyar vagyok, s arcom szégyenben ég. Szégyellenem kell, hogy magyar vagyok. Itt mi nálunk nem is hajnalik még, holott máshol már a nap úgy ragyog. De semmi kincsért s hírért a világon el nem hagynám én szülőföldemet, mert szeretem, hőn szeretem, imádom gyalázatában is nemzetemet.
Annak érezem, hadd jár
édes álom. Esti mesénk következik. Dugó Dani világgá megy. Szomorúság a nagy udvarban. Anyuka szomorúan áldogált a baromfi udvarban. Előtte ott tipegett kacsamama, és kétségbe esve sápítozott, közben egyre anyukára pislogott, mint ha azt mondta volna, segíts rajtam, hap-hap, hiszen te is anya vagy. Mit szólnál hozzá, ha a te gyerekeidet rabolják el tőled valamelyik éjszaka, hap-hap. Anyuka megértette kacsamama beszédét, lehajolt hozzá és megsimogatta szép fehér fejét. Szegény kacsamamának volt is oka a sopánkodásra. Tegnap még 18 gyönyörű kis pihés kacsa tipegett, lármázott körülötte, és mára már csak 6 gyermeke maradt. 12-t éjszaka elhurcoltak a baromfi népség gonosz ellenségei, a patkányok. Olyan csendesen lopakodtak be az ólba, hogy kacsamama meg sem hallotta. Csak reggel ébredt a nagy szomorúságra, és kétségbe esett sápítozásával felverte az egész nagy udvart. A megölt kiskacsák pedig ott hevertek, ki erre, ki arra. Anyuka kötényébe szedte őket, és nagyon szomorúan ment be velük a konyhába. A baromfi udvar népe ott kotkodácsolt, sápítozott, gágogott körülötte, mintha bosszúállást kért volna a gonosz tettért. Dugó Dani a csűr tetejéről nézte a kavarodást. Két barna keze ökölbe szorult, szeme harciasan csillogott. Jaj lett volna annak a patkánynak, amelyik most elébe kerül. De a patkányok a napsütés elől jól elbújtak föld alatti lyukaikba, oda se anyuka, se a baromfi népség, de még Dani koma sem mehetett utánuk, hogy megbüntesse őket. Még is kikül valamit találni, mondta Dugó Dani kelep apónak, aki ott szundikált fél lábon a tetőn. Mert megint kijönnek és megeszik a többi kis kacsákat is, és talán te szeretnéd kelep, ha a te gyerekeidet is patkányok ennék meg? Kelep apó harciasan csapkodta össze hosszú csőrét. No, csak jöjjön ide valami patkányféle, majd én ellátom a baját. De nem jön, mert te tőled félnek, de kacsamamától nem is, és éppen azért kell neki segíteni, mert a kacsák nagyon helyes népek, mindig potyogtatnak jó bohatollakat, és abból csináltam párnát magamnak. És kelep, legyél szíves tanácsot adni. Talán megengeded, hogy kicsit elgondolkozzam, Dani úrfi. Kicsit igen, nem sokat, mert mindjárt este lesz, és jönnek a patkányok. Kelep apó visszadugta hosszú csőrét a szárnya alá, bal lábra állt, aztán megint jobb lábra állt. Dani mozdulatlanul figyelte. Tudta, hogy az apó most erősen gondolkozik. Az öreg gólya egyszer csak felkapta a fejét, összeverte a csőrét, hogy kelepelésen messze hallatszott, kiterjesztette a szárnyát, és elröpült. Most elmegy a nádasba, te leszedje a begyét békával, és mikor jól lakott, majd mond okos tanácsot. Addig én is alszom, mondta Dani magában. Nagyot nyújtózott, és behunyta a szemét. Arra ébredt, hogy kelep szelíden böködi a csőrével.
Megvan a tanács, apó?
Kérdezte Dugó Dani felpattanva.
Honnan hoztad, tudtam én, hogy te vagy a legokosabb oszulábú?
Csak ne hízelegj, pajtás, és nem is tudok tanácsot. Mert ha még békák volnának, hát vállalnám őket. De a patkányok utálatos népek, a föld alatt élnek, oda pedig az én hosszú csőröm sem ér el.
Akkor hát mi lesz, talán engedjük, hogy minden kiskacsát, meg csibét, meg pulykát megegyenek?
Kiabált Dani mérgesen.
Ha nem cibálod a szárnyamat, mondok valamit.
Dani egyszeriben elengedte kelep tollát, amelyet eddig mérgesen tépett. Tanácsot nem találtam, de találtam valakit, aki tud tanácsot adni. Egészen bizonyosan tud, mert borzasztó okos és borzasztó öreg.
Mi lehet az?
Kemény hát.
Hát az még kicsoda, soha hírit se hallottam.
Kelep megráncigálta Dani fülét.
Sok mindenről nem hallottál te még, úrfi. Kemény hát egy öreg teknős béka, van talán 100 éves is. Ott lakik a nádasban, a kis szigeten, és mindent tud. Tőle kérj tanácsot. Ülj fel hamar a hátamra, majd elviszlek hozzá, de aztán tisztelettel beszélj ám vele, mert nagyon tekintélyes uraság. Dani felmászott a kelep hátára, nagyszerűen elhelyezkedett a puha tollak között, és behunyta a szemét. Jól tudta, hogy mikor az öreg gólya gyorsan repül, attól még egy erősebb ember is elszédülne, nemhogy egy ilyen kis figyfirigy dugó gyerek, mint ő. Amerre elszálltak, egyszerre elnémult a békalárma, csak cuppogás hallatszott, ahogy a békák ijedten menekültek a pocsolyákba. Még a mezei egerek is sietve bebújtak a lakásukba, mert kelep az egérpecsenyét sem betette meg. De most nem nézett táplálék után, csak szállott egyenesen a nádas felé. A kis sziget úgy el volt rejtve a nád közé, hogy csak azt találhatta meg, aki olyan jól ismerte itt a járást, mint kelep apó. Dani egyre fintorgatta az orrát, mert a nádas szaga eszébe juttatta azt a régi kalandját, mikor aranyat keresni járt erre. Kemény hát éppen akkor mászott ki a vízből, mikor odaértek a szigethez. Rettentően öreg lehetett. Teknője erősen repedezett volt már, és nehezen lépegetett. Kelep illemtudóan köszöntötte. Daninak kicsit dobogott a szíve, még sose látott ilyen furcsa jószágot.
Mi áradban vagytok?
Kérdezte kemény hát az öregségtől mély hangon. Tanácsért jöttünk hozzád, kedves öreg apó, mondta kelep leghízelgőbb hangján.
És ez a furcsa kis fickó kicsoda a hátadon?
Ez Dugó Dani, nagyon jó gyerek. Elárulom, hogy erre a kijelentésre Danikoma igen erősen elpirult. Kelep aztán elmesélte, ami éjszaka a baromfiolban történt. Kemény hát erősen csóválta a fejét meg a farkát. Azután jó sokáig gondolkozott, és végre megszólalt.
Jól van, adok tanácsot. Sokáig gondolkoztam rajta, mert bizony régen volt az az idő, mikor ez a dolog történt. Akkor is nagyon sok volt a patkány, meg más ilyen haszontalan föld alatti kenyérpusztító. Hajoljatok közelebb, majd megsúgom, mit tegyetek, de el ne áruljátok senkinek, amit mondok.
Kelep meg Dani lélegzetüket visszafolytva figyelték a teknős suttogását. Mikor befejezte, Daninak tágra nyílt a szeme a csodálkozástól, de mielőtt még magához tért és megköszönte volna jó tanácsot, kemény hát már belevetette magát a vízbe, és eltűnt a szeme elől. Kelep, gondolod, hogy igaza van?
Megbízhatsz benne, fiacskám. Kemény, hát sokkal komolyabb sem, hogy bolondá tenne. No most rajta. Kezdjük a munkát, mert már délre jár az idő, s nem soká este lesz.
Dani végig feküdt a széles madárháton, Kelep pedig megindult vele hazafelé.
Köszönöm, hogy mi ott adtál, hogy eddig is megtartottál. Tartsd meg uram ezután is, tartsd meg apám és anyámat is, nagyszülőket, testvéreket, és mind akiket én szeretek. Amen.
Szana széthevertek, visszanézve csúnya játszma volt. Az erős futót körbefogták, a megbízható bástya nincs sehol. A gyalogok nem bírták a terhet, lovak ereje elfogyott már. Most úgy tűnhet, minden el van veszve, de lépésre készül a király. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki döbbent csendben figyeli minden mozdulatát. Szökik a sötétség, amikor jelt ad, s a fehér sereg a harcra készen áll. játék a végső nagy csatát. Az erős futó újra ott áll, a megbízható bástya oldalán. A gyalogok felvették a terhet, a lovak újra húzzák az igát. Minden arcon öröm könnyed, mert győzött a fehér király. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki többen csendben figyeli. Minden mozdulatát szökik a sötétség, amikor jelt ad. A fehér sereg a harcra készen áll. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki többen csendben figyeli. Minden mozdulatát szökik a sötétség, amikor jelt ad. A fehér sereg a harcra készen áll. Megáll a levegő, ahogyan felkel, mindenki többen csendben figyeli. Minden mozdulatát szökik a sötétség, amikor jel van.
Kissé áldott csendben. Az Európa Rádió hitéleti műsorát hallották.
írta, megáll az Istennek igéje, és nem állhat senki ellene. Az nagy Isten vagyok, mi vélünk, és szent lelke lakózik bennünk. Ha testünk nékünk elvész, a marhánk elvész, hírünk, nevünk, feleségünk, gyermekünk, az mennyország megmarad nékünk.
Innen és Tiszán túl.
Emmanuel.
Rádió. A Tiszán inneni és a Tiszán túli református egyházkerület rádiója.
Csak érted, mozdul szívem.